Petőfi Rádió a testlágere, csak divat vagy népbetegség az inzuli rezisztencia, az a szénhidrát anyagcserezavar, ennek is megpróbálunk utána járni. Ma reggel a vonalban Mád Barbara, az iránytű blog szerzője, IR mentor, aki maga is régi motoros inzuli rezisztensnek számít. Jó reggelt, szia!
Ja, jó reggelt!
Szerintem kezdjük azzal, hogy tisztázzuk, hogy mi a csoda is az az inzuli rezisztencia, mert biztos, hogy sokan a hallgatóink közül még életükben nem hallottak erről.
Megesett, hogy van köztük ilyen szerencsés delikvens. Hát az inzulin rezisztencia mostanában egyre gyakrabban felmerülő egészségügyi probléma. Ez alapvetően a szénhidrát anyagcserének egy állapotát jelöli, aminek a hátterében egy genetikailag öröklődő hajlam áll. Ez problémát nekünk akkor fog okozni a mi kis életünkben, hogyha bizonyos tényezők összejönnek és aktiválják ezt. Ugye ennek a lényege gyakorlatilag egy sejtszintű kommunikációs zavar. Hiába érkezik a vérárammal a vércukor, ami ugye energiával látná el a mi sejtjeinket, ez nem tud elég hatékonyan bejutni a sejtekbe, hiszen az ő bejuttatásáért felelős inzulin hormon nem tud úgy kapcsolódni a sejtekhez, mint ahogy neki kellene, és ennek ugye különböző negatív hatásai lesznek. Ugye egyfelől a sejtek éhen maradnak, hiszen nem tudják a tápanyagot úgy felvenni, mint ahogy szükség lenne rá. Másfelől ugye magasabban marad a mi vércukorszintünk, ami arra ösztönzi a szervezetünket, hogy egyre több és több inzulint bocsásson ki, aminek ugye megint csak lesznek negatív következményei, hiszen az inzulin termelő kapacitásunk így egy élettartam folyamán véges. Minél többet használunk el, ugye minél kevesebb idő alatt, ugye annál közelebb jutunk ahhoz, hogy kimerüljön ez a kapacitásunk, és utána jön a kettes típusú diabétesz. A harmadik probléma, ami ugye felszokott ilyenkor merülni, hogy ezek az ingadozó vércukorszint, magasan maradó inzulinszintek következtében különböző hormonális folyamatok is beindulnak. Itt nem csak feltétlenül a nemi hormonokra kell gondolni, de akár az alvást szabályozó hormonok, a hangulatunkat szabályozó hormonok felborulása is képbe kerülhet.
Te is említetted, hogy van kapcsolat az IR inzuli rezisztencia, illetve a kettes típusú cukorbetegség között. Tehát ez valóban a úgymond a diabétesz előszobája? Tehát ha valaki IR-es, akkor nagy valószínűséggel cukorbeteg lesz, ha nem figyel oda magára, illetve az étkezésére?
Igen, az inzulin rezisztenciát alapvetően ugye a kettes típusú diabétesz előszobájának szoktuk apostrofálni. Most azért ezt annyira tragikusan felfogni, én azt gondolom, hogy nem érdemes, mert ennek azért különböző fokozatai vannak. Tehát attól, hogy valakinél felmerül az inzulinrezisztencia gyanúja, ez azért nem azt jelenti, hogy akkor ő, nem tudom, jövőre már diabétesszel kell, hogy számoljon. Tehát úgy érdemes elképzelni, mint egy lejtőt. Ugye állunk ennek a lejtőnek a tetején, megvan a mi kis hajlamunk arra, hogy felboruljon a mi anyagcserénk. Jön egy olyan hatás, ami ezt valamilyen módon aktiválja, tehát egy nem megfelelő táplálkozás, egy nem megfelelő fizikai aktivitás, egy stresszhatás, különböző faktorok tudnak ebben összeadódni, és elindulunk szépen lefele ezen a lejtőn. Ennek a lejtőnek az alján lesz majd a diabétesz és ugye az összeződményei, hogy kinél milyen gyorsan zajlik le ez a folyamat. Ez teljesen egyéni.
Innen folytatjuk majd az inzuli rezisztenciával kapcsolatban, de most átadjuk a terepet Jess Glynnek, a legfrissebb következik tőle, I'll Be There. Petőfi Rádió a testlágered, az inzuli rezisztenciáról, az a szénhidrát anyagcsere zavarról beszélgetünk ma reggel Mád Barbara, IR mentorral, az iránytű blog szerzőjével. Mik lehetnek a tünetek? Milyen jelek esetén érdemes szakorvoshoz fordulni? Egyáltalán hova érdemes menni? Milyen orvoshoz?
Az orvosi területeket illetően én azt gondolom, hogy az inzulin rezisztencia alapvetően a diabetológia és az endokrinológia határterületéhez tartozik. Ugye a diabetológia foglalkozik a szénhidrát anyagcsere zavaraival, az endokrinológia pedig a belső elválasztású rizek, tehát ugye a hormonrendszerünk zavaraival. Na most ugye az inzulin rezisztencia, mivel gyakran összefonódik különböző hormonális eltérésekkel, én azt gondolom, hogy ennek a kettőnek a határterületére tartozik, tehát mindenképpen belgyógyászat és azon belül ennek a két szakterületnek a találkozásához tartozik.
Nálad például mik voltak? Igen? Nálad például mik voltak a tünetek annak idején?
Én nálam ez egy elég hosszú történet, tehát én most már több mint 11 éve vagyok kezelt IR-es. Az első tüneteket az gyakorlatilag kisiskolás koromra tehetném így a mai fejemmel, ha visszagondolok. Fejfájós, hasfájós, fáradékony, kicsit pufi kisgyerek, böllettem egy bőr problémákkal, hajhullással küzdő, nagyon-nagyon aktív élet, nagyon sok sport mellett is pici pocakot megtartó, tehát hiába ettem keveset, hiába mozogtam sokat, az a kis baba pocak az nem akart eltűnni kamaszkoromra. Ugye aztán később a kamaszkor vége felé jöttek a mindenféle nőgyógyászati gondok, mert tehát ott már ugye a hormonális dolgokat is kezdte ez a történet érinteni, illetve volt egy időszak, amikor ilyen pánik rohamszerű rosszul léteim voltak, amivel vizsgálgattak engem még kardiológián is, tehát ezek ilyen mellkasi nyomással, légszomjjal, szédüléssel járó rosszul létek voltak, amik hát most így utólag összerakva a képet minden bizonnyal ilyen vércukorleesős, úgynevezett hipózós rosszul létek lehettek. És én ezek után nyomozgatva, tehát főleg a hormonális oldala után nyomozgatva jutottam el aztán az orvoshoz, akihez én azóta is járok. Történt ez valamikor 2006 nyarán. Tehát azért egy bő 14 év az én életemből eltelt az útkeresgetéssel, és hát azóta raktuk össze a kezelést.
Több Facebook csoport is van inzulinrezisztenseknek, gondolom te is tagja vagy ezeknek, ahol folyamatosan téma többek között a diagnózis, hogy például a mai napig is vannak olyan orvosok, akik szerint az IR mint olyan nem is létezik. Te mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban?
Igen, ezzel sajnos találkozunk. Vannak olyan orvosok, akik csak a nagyon magas inzulinértékeknél mondanak bármit is. Aki csak akkor foglalkozik vele, ha már a cukorértékek is magasak. Aki a HOMA indexet nézi, ami ugye az éggyomri cukor és inzulinból kalkulált arányszám, és semmit nem árul el nekünk arról, hogy a terhelt értékeink egyébként hogyan alakulnak, és ő erre bízza a diagnózist. És akkor vannak, Istennek hála, olyan orvosok is, akik azt mondják, hogy ha bizonyos tünetek fennállnak, bizonyos ráutaló jelek megvannak, és mondjuk még a családi anamnézisből is következtethetünk arra, hogy ilyen probléma megjelenhet, akkor kezdjünk el ezzel foglalkozni, alakítsunk ki egy ennek megfelelő egészségesebb életmódot, tehát itt nyilván nem egy durva gyógyszeres kezeléssel fognak ők egyből beavatkozni, de kezdjük el arra fele terelni a pacienst, hogy ha ilyen jellegű probléma áll a dolgok hátterében, akkor az el tudjon kezdeni rendeződni.
Most meghallgatjuk Zed újdonságát, ez lesz a The Middle, aztán hamarosan folytatjuk a beszélgetést Mát Barbara inzulin rezisztencia mentorral. Petőfi Rádió a testlágered. Néhány évtizede még azt sem tudtuk, hogy létezik, mára pedig lassan már népbetegséggé válik az inzulin rezisztencia. Erről hallhatok ma reggel. A vonalban Mát Barbara, IR mentor, az iránytű blog szerzője. Ott tartottunk, hogy ideális esetben jó kezekbe kerülünk, az orvos felállítja a diagnózist, és ha súlyosabb az eset, akkor gyógyszert ír fel, amitől mindenki valahogy várja a megváltást, legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy ezekben a különböző Facebook csoportokban sokan azért is szeretnék szedni ezt a gyógyszert, mert azt gondolják, hogy így majd hetek alatt ledobják a fölös kilókat, de ez a gyógyszer nem csodaszer, ugye? Nem fogyasztószer.
Így van, ezek a gyógyszerek, amiket inzulinrezisztenciában alkalmaznak, a legtöbbször ezek nem fogyasztó készítmények, és nem is babacsináló bogyók, mert ez még a másik témakör, ami ugye gyakran fel szokott merülni. Ugye ezekről azt kell tudni, hogy ezek a leggyakrabban alkalmazott szerek, ezek az inzulin érzékenységét fokozzák a sejteknek, tehát ugye rásegítenek erre a sérült folyamatra, hogy a kellő hatékonyság vissza tudjon térni. Önmagukban viszont csodát nem tesznek. Tehát hogyha én azt az életvitelt, táplálkozást, fizikai aktivitást, lelki faktorokat nem rendezem, ami ennek az egész helyzetnek a felborulásához vezetett, akkor ez egy tüneti kezelés marad. Nem beszélve arról, hogy még a gyógyszeres kezelés hatékonysága is nagyon nagy mértékben el fog maradni attól, amit egyébként tudna produkálni megfelelő életmód mellett.
Jó, a diétáról még mindenképpen foglak kérdezni, de előtte még egy gondolata a gyógyszeres kezelése kapcsolatban, hogy az, hogy gyógyszerrel próbál kezelni minket az orvos, még akár enyhébb esetekben is, az oké?
Nagyon sok mindentől függ. Tehát én azt gondolom, hogy először is legyen egy olyan orvosunk, akiben megbízunk, és hallgassunk rá. Az, hogy kinél mi az enyhe állapot. Tehát ugye lehet egy laboron, laborértékek szerint még enyhe a képlet, viszont olyan tüneteket okoz már az illetőnél, hogy indokoltnak látják a gyógyszeres beavatkozást. Lehetnek olyan laborértékek már enyhe tünetek mellett, mert ez a kettő nem mindig arányos egymással, ahol megint csak indokoltnak ítéli az orvos a gyógyszeres beavatkozást. Lehet, hogy egész egyszerűen az illető mondjuk babát szeretne a közeljövőben, és nem ér rá arra mondjuk az életkorából, vagy apuka életkorából kifolyólag, hogy ő egy másfél évig próbálkozzon azzal, hogy csak az életmóddal gatyába lehet-e rázni ezt a helyzetet, vagy egyéb segítségre is szükség van, és ezért kezdenek bele egy gyógyszeres kezelésbe. Egyébként a gyógyszerek mellett vannak most már étrendkiegészítőnek minősülő készítmények is, amikkel az inzulin érzékenység javítható és nagyon jó hatásfokkal alkalmazhatóak. Tehát, hogyha valaki idegenkedik a gyógyszerszedéstől, akkor ezt mindig meg kell beszélni az orvossal. Én azt gondolom, hogy az orvos, aki igazán ért ehhez, az egy 6 éves gyerek szintjén is meg tudja egy teljesen laikus pacienssel beszélni, hogy mit miért írt fel és miért úgy csinálja.
Már Barbarával beszélgetünk ma reggel az inzulin rezisztenciáról, nem sokára folytatjuk is, de előbb itt van a Muse és az Uprising. Petőfi Rádió a testlágered, az inzulin rezisztencia, vagyis szénhidrát anyagcsere zavar egyre több embert érint, egyébként nem csak nőket, férfiakat is, ezért is beszélünk róla ma reggel Mád Barbara IR mentorral, az iránytű blog szerzőjével. A kezelésnél tartottunk, a gyógyszert már kiveséztük, de van ugye olyan gyógymód is, ami csupán az odafigyelésre épül, ez pedig a szénhidrát diéta. Mi a lényege ennek az étrendnek fővonalakban?
Egészséges táplálkozást alakítunk ki egy megfelelően mérsékelt és szabályozott, ám de rendszeres szénhidrátbevitellel, tehát nem extrém módon alacsony és nem is túlzott szénhidrátbevitellel. Ugye ez az bizonyos 160 g-os diétaként elhíresült történet. Most erről azért azt tudni kell, hogy ez a bizonyos 160 g-os napi szénhidrátbevitel, ez egy általános kiindulási pontja ennek az étrendnek. Ehhez képest kellene majd megfelelő szakembernek, dietetikus szakembernek személyre szabnia azt az étkezést, hiszen nem vagyunk egyformák. Tehát a 160 g az egy kiindulási pont, tehát ilyen, hogy inzulin rezisztenciára 160 g szénhidrátot kell enni, ilyen nincsen. Ugye, ami ennek a lényege az az, hogy egy megfelelően ütemezett, megfelelően elosztott energia és szénhidrát bevitel történik ezzel az étrenddel, hogy bizonyos alapanyagok inkább kerülünk, tehát a finomított szénhidrátokat, cukrokat kerülünk, inkább a jó minőségű szénhidrátforrások kerülnek nyilvánvalóan előtérbe. Gyakorlatilag én inkább azt szoktam mondani, hogy egy életmódról beszélünk, hiszen pontosan ugyanolyan fontos pillére a sport, a rendszeres fizikai aktivitás és a lelki folyamatok karbantartása is, mint az étrend. Tehát ezek így együtt, ugye ezt a 4 pilléres kezelésnek szoktuk hívni, hogy az étrend, a sport, a lelki dolgok és szükség esetén a gyógyszeresre segítés, ami együtt képes ezt az egyensúlyt visszaállítani, ami felborult.
Sport nélkül egyébként nem érhető el javulás az eredményekben?
Valamennyi javulás egészen biztos, hogy elérhető. Én azért azt gondolom, hogy önmagában egészséges fizikumról, tehát az emberi test meg a rajta lévő izmok, azok arra lettek tervezve, hogy működjenek. Tehát, hogyha én nem rendeltetésszerűen használom az én fizikai testemet, akkor annak következményei lesznek, és valami fel fog borulni. És itt most nem a heti több óra nyargalászásról, vagy minden nap 3 óra a konditeremben eltöltéséről beszélgetünk, hanem egy megfelelően észszerűen összeállított, de rendszeres átmozgatásra koncentráló mozgásprogramról.
Ez egy élethosszig tartó folyamat? Tehát nincs olyan, hogyha javulnak az eredmények, akkor visszatérhet minden a régi kerékvágásba?
Innek utána ez egy genetikailag öröklődő hajlam. Ha én visszatérek azokhoz a tényezőkhöz, amik kiváltották a problémát, akkor ez ismétlődni fog minden valószínűség szerint, tehát újra ott leszek, ahonnan elindultam. Ilyen szempontból nem gyógyítható, ez nem egy fertőzés, hogy beveszem rá a gyógyszert, elmúlt, és nem kell többet foglalkoznom vele, a hajlam megmarad. Viszont maga az állapot, hogy nekem ez milyen tüneteket, milyen rosszul léteket a mindennapjaimban, milyen nehézségeket okoz, az javítható, az nagyon sok esetben visszafordítható, és ez a javulás jó esetben akár élethosszig fenntartható.
Ha valakit érdekel még ennél bővebben, vagy ennél is bővebben a téma, az iránytű blogon nagyon sok hasznos információt és cikket talál. Barbara, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
És most nem strandolsz jobban, a Lóci játszik slágerével folytatjuk a reggelt itt a Petőfi Rádióban.